A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Mindazok, akik olyan üzeneteket írnak, amelyekkel szeretnék felhívni a figyelmet, hogy már néhány perces késésben vagyunk, azok nagyon üljenek le egy szobai sötét sarokba, és gondolkodjanak el, hogy miért írják ezt, hiszen az előbb egy elég fontos és igaz, hogy hosszú, de fontos beszélgetés zajlott az orosz-ukrán konfliktusról. Ezt kellett volna ad acta tennünk ahhoz, hogy megfeleljünk azoknak, akik blokkoló óra szerűen élik az életüket, és 6.30-kor, 0-0-kor már Millás reggelit szeretnének hallgatni, de 6.38-kor hallgatják ezt a bizonyos műsort itt a Rádió Café 98.0-án.
Így van, a mikrofonnál Mihálovics Andrással.
Azaz a medve és a nyúl, vagy a nyúl és a medve esete van ma reggel. A igen. Nyúl Zsuzsi ül velem szemben. Na, milyen?
Hello, hát
velem még nem.
Veled még nem voltam, úgyhogy nagyon, nagyon izgulok, hogy milyen lesz.
A stáb többi tagja is ugyanezt teszi szerintem.
Ó,
tényleg, féltenek, tényleg? Nem tudom miért.
Igen,
engem a hallgatóktól is tőled. Kaptam olyan üzenetet, hogy vigyázzak rád, úgyhogy igyekszem.
Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Mindenesetre tényleg visszatérve arra, amit az előbb mondtál, tehát hallgatók figyelnek, és óramű pontossággal bemondják nekünk, hogyha esetleg nem időben indul az adásunk. Egyébként november 25-e van, hétfői napon katalinok ünneplik a névnapjukat. Egyébként érdekes néphagyomány, vagy megfigyelés kötődik ehhez a nap. Hogyha karácsony tájékára akarunk jóslatokat mondani, mert ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog.
Ja, ezt hallottam, tudod, igen. Tudod. Csak nem tudom, hogy a klímaváltozás mennyire írja felül a hagyományokat. Tehát, hogyha ma hideg van, akkor...
Elvileg, ha ma fagy van, akkor a karácsonykor, karácsonykor
hát
nem lesz.
Van.
Hát jó, meg egyébként...
Kicsit.
Hol láttál havat? Jó, mondjuk a múlt héten, oké. Okay,
nálunk
ízelít,
még ott a hűvös völgyben van.
Na, tök jó.
Megmaradt.
Na, ha már egyébként így a Katalin napi hagyományoknál járunk, akkor szép szokás volt, érdemes megemlíteni a Katalin ágat, az egy gyümölcs...
Kérem.
Igen, kérlek, szépen arra van szó, hogyha egy gyümölcsfa ágát egy lány levágta ezen a napon, beletette vázába, és hogyha az karácsonyra szépen kizöldült, akkor valószínűleg a következő évben férjhez ment, úgyhogy...
Ha el nem kapta a csősz, hogy mit művel az ültetvényével, ugye? Nem okay. Lehet csak így termőágokat levágni ilyen holmi házassági szédelgés kapcsán, úgyhogy...
Ja, ja. Na, hát a másik jeles nap, hogyha egy kicsit átevezünk az események területére, vagy tekintetében, akkor a 6-3-as győzelmet mindenképpen meg kell említenünk.
Ja. Szepesi Gyuri volt a magyar népszöveg.
Igen. Egészen pontosan 90 év után győztük le ezen a napon az angol válogatottat 1953-ban. Hát szerintem vannak bizonyos körök, ahova biztos nem lehet bejutni, hogyha az ember nem köpi ezt a dátumot, hogy 6-3 az mit jelent. Ennél részletesebben nem akarok ebben most belemenni. Viszont...
De milyen jó meccs volt, képzeld, egyszer tök véletlenül beleszaladtam, és azt hiszem valami régi kópián megvan az egész mérkőzés.
Aha.
és mai szemmel is tök élvezhető
volna.
Aha. Azt hittem, hogy tudod, ezek az ilyen 50-es évek ilyen meccsben még belefélt, hogy nem tudom én, Albert Frohl ilyen csípőretet kézzel sétálgatott egész meccsen. A nagyapám az dűrohamot kapott ettől.
Igen.
Hogy a Flóri az miért jár csípőretet kézzel, miért nem futnak a fiúk. De ez egy egész hajtós és egészen szórakoztató mérkőzés volt, úgyhogy akinek ez szembe jön, azt ajánlom.
Igen, lehet, hogy lehet belőle tanulni még. Igen. Az aranycsapattal így a 2024-es évben is, elnézve a mostani teljesítményünket. Na mindegy, én ebben nem akarok bővebben így belemenni, abban sokkal inkább szerintem érdemes néhány szót még említenünk az események tekintetében, hogy 1802-ben Gróf Széchenyi Ferenc megalapította az Országos Széchenyi Könyvtárat, aztán elmondhatjuk azt is, hogy Albert Einstein 1915-ben a relativitás elméletét ekkor mutatta be először, itt még nem publikálta.
Ott se értette senki. Mondták, hogy egy nagyon okos ember lehet, mert én ezt egyébként valamilyen falusi előadáson hallottam egyszer, hogy nagyon okos ember lehet, mert egy szót nem értettem abból, amit mondtam.
Hát ez igazán.
De tényleg 1915-ben voltak annyira felkészültek a porosz Tudományos szerintem... Akadémia munkatársai, így elgondolkoztak ezen, hogy micsoda új,
hát figyelj,
micsoda
forradalom. Kellett hozzá egy év, mire megemésztették, mert 1916-ban jelent meg ugye először írásban ez a relativitás elmélet, hogy lehet, hogy volt egy kis gondolkodás időközben, igen. 1971-ben e napon született Christina Applegate.
Ő nincs
amerikai,
jól, ugye?
Nincs jól. Szegény. Egyébként nagyon elegánsan műveli azt a szerepet, amiben az élet kényszerítette, hogy a betegségét felvállalja, és nekem nagyon tetszik egyébként ez a fajta méltóság, amit ő belevisz, és ez a felvállalás.
Igen,
az
ahhoz képest meg, hogy gyötri az élet, hogy ő ilyen végjátéki szerepekben tündökölt a filmvászont. Ezt is nagyon régen szerettem volna. Azt tudnod kell, hogy nekem vannak ilyen szók, ilyen kifejezések,
igen,
ilyen újságírói szófordulatok, amit a tévések meg a rádiósok használnak, és sportriporterek, meg ilyesmi, és ez a tündökölt a filmvásznon.
Ja,
ez is egy ilyen volt, bocsánat.
Igen,
beugrik, hogy itt a lehetőség, lőd be, ha már a határomnál tartunk.
Igen, egyébként elfejtettem, mert tényleg napok óta erre készültem, hogy úgy fogok bejelentkezni nálad, András, hogy GDP termelésre jelentkezem. Mert hogy ez egy ilyen rendszeres visszatérés szokott lenni. Igen?
Igen, mert...
Én még nem, de szerintem tök jó.
Szerintem is, meg nem vesszük komolyan ezt. Ha ránézünk a GDP adatokra, akkor lehet látni, hogy nem vették komolyan a hallgatók, úgyhogy most két választásom van, vagy legyintek egyet, hogy Magyarországnak annyi reszeltek, hiába szólítjuk fel az embereket. Nem hajlandók ezt a nyomorult GDP-t termelni, vagy azt mondom, hogy akkor kettőzött erővel, mutogatva a rossz statisztikákra, de a hallgatók unják, csak az a rossz hírem, hogy én nem. Tehát ez a baj. Ezt egyébként baráti társaságban is vannak kifogyhatatlan poénok, de tényleg, amit már mindenki un rajtam kívül, mindenkit fáraz, de én nem, úgyhogy ez a GDP termelés is. Ilyen nagyon helyes, bezzeg Schmidt Andrea nem jelentkezett GDP termelésre. Egészségügyi problémái okán, de a híreket majd fog mondani, úgyhogy nem is neki, hanem a gyermekének vannak egészségügyi problémái, tehát Schmidt Andrea nem figyelt oda a gyerek mikrobiomjának állapotára, amire megint csak ugye felszoktam hívni a figyelmet így a műsor vége felé, úgyhogy ez a kettő kell nekem, GDP és mikrobiom.
Jó.
Egyébként gótbetűkkel a hátamra van, tehát tovább van mind a kettő, majd megmutatom ezt.
Igen, látom, gyönyörű a pólód.
Ja, hát ez a... meg this is Sparta, igen.
Na, hogy Sparta. Oké, gyorsan elmondom azért az SMS Viber WhatsApp számunkat, 0636 98 980 980, ide várjuk az üzeneteiteket, akár a forgalommal kapcsolatban is. Én egész jól jöttem befelé, azon kívül, hogy kifogtam egy elég erős piros hullámot, meg néhány kukás autót kellett kerülgetnem, szóval elég élénk volt már ilyen 6 és reggel fél hét között a forgalom.
Nekem is megvan a mumusom, már valami nevet kell, hogy találjak egy jaguáros csávónak, ugyanakkor indul nagyjából ugyanonnan, ahonnan én, csak azt fogom csinálni, hogy járó motorral állok egy kicsit, mert mindig pont utánam jön, és a Hűvösvölgyi út, Szépvölgyi út, Árpád-Fejedem útja relációba végig mögöttem jön. Uh-huh. Egy ilyen másfél méterrel, elég erős halogénizzók világítanak, és akkor egyszer csak, amikor dupla záróvonal van, akkor így megunja, és ezt már játsszuk több hetet.
Tényleg? Hogy
igen, már nagyon unom.
Lehet, hogy valami törzshallgató, aki...
Igen, gondol, felismert,
és hogyne,
engem
persze.
Akar állapotba hozni, hogy jól igen. Sikerüljön. Na jól van, zenéljünk egyet, aztán meg a lapszemlét elvitte az előző kör, mármint az orosz-ukrán háború taglalása Kaiser Ferenccel, úgyhogy a zene után egyből tőzsdei helyzetképet vázolunk, mert nem akarjuk tovább halmozni a csúszást.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
No, tőzsdei információkkal fogom szórakoztatni kollégénát és az egybegyűlteket. A Budapest értéktőzse 79.551 ponton zárt pénteken, ez 0,4%-os plusz. Egy sima egyfordított volt, mert a MOL esett 0,45%-ot 2664 forintig, az OTP erősödött majdnem 1,6%-kal 21.940 forintnál tart a bankpapír. A Richter esett 1,2%-ot 10.680 forintig, a Telekom meg 1,3%-ot erősödve 1244 forinton zárt. Gyorsan rápillantok a forint árfolyamra, az nincs jó, bőrben 411 forint 30 fillér környékén találkozik nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 392 forint 50 fillér környékén a dollárral szemben. És akkor nézzük, Európában is jó volt a hangulat, meg az Egyesült Államokban is. A FTSE az 1,4%-ot erősödött, a párizsi börze 0,6%-ot, a német meg 0,9%-et. Az S&P 500-as Amerikában 0,3% fölötti pluszt hozott össze, majdnem 1%-ot tudott erősödni a Dow Jones, a Nasdaq meg hát 0,16%-ot. Most Ázsiában a Nikkei, nézem éppen, hogy ott hogy alakul a kereskedés, ott másfél százalékos plusz, tehát ott is jó a hangulat, a hongkongi Hang Sengben viszont kevésbé 0,3% fölötti mínuszban áll jelenleg a mutató. És akkor hát nézzük meg, hogy mely részvények lehettek érdekesek. Ja, még mit akarok még mondani a nyersanyagpiacokról? Az olaj 0,7%-os mínuszban van, a crude éppen, a gold, azaz az arany másfél százalékos mínusz, de elég jó szinten, 2670 dolláron van, és a Brent 0,5%-os illetve most már 0,7%-os mínuszban, úgyhogy ezek a legfontosabb tőzsdei információk. Menjünk is akkor tovább.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, a hallgatóké a szó. Írnak valamit? Valamilyen közlekedés információ?
Nagyon, nagyon érdekes sztori van, mert hogy a Lehel utca elején a Róbert Károly út irányába azt írják, hogy rendőr urak szondáztatnak.
Hétfőn reggel.
Igen. Hát ezt nem is értem. Volt valami buli a hétvégén arra fele, vagy reggeli felest valaki? Ne, nagyon fura. Tehát tényleg. A trafipax az oké, okay, de egyébként így nem nagyon értem ezt a szondáztatást.
Nézzük a Vibert is, mert még
Viber,
a
nézzük csak.
Gézu. Gézu, hol van Gézu?
Hol van Gézu? Na igen. Várjatok, keresem Gézu, te látod valahol?
Nem látom, ez fénykép alapján felismerem. De ott a Hungária körútnál is van valami, azt írt a Máté.
Várjál, keresem,
az
igen.
Az a legutolsó.
Azt mondja...
Nem az, ott van a biciklis fotóval. Azaz!
Igen.
Hungária körút, az Árpád híd felé a Hős utcán, a belső sávban balesetes kocsi trélerre vár, most még csak a Kőbányai úton lassul a végén. torródik, írja,
gózol. Ezt fél hétkor kaptuk ezt az üzenetet.
Hát csak odaért, mert ez a nyomorult tréler.
Igen, igen. Aztán azt mondja, hogy a végeredménye 3-6 lett, bocsánat, tessék jól megjegyezni, írja nekünk az egyik hallgatónk.
De akkor János, a Hobo Blues Band rosszul énekelt, hogy 4-2 a fél időben, a végén 6-3.
És akkor ez így ivódott be a kollektívbe, gyerekek. Igen. Hát ez óriási probléma akkor.
Hát szerintem is. Én tudom, hogy miért mondja, mert ugye mindig az, tehát, hogy ugye az otthoni van elől, tehát Angliával játszottunk, tehát ők vannak elől, ők 3 gólt rúgtak, mi vendégként 6-ot, tehát tényleg 3-6. Csak hogy ez így kevésbé megzenésíthető.
De figyelj, Adás, nem elképesztő, hogy ez a sztori 1953-ban volt, és mi még mindig úgy hivatkozunk erre, és úgy beszélünk erről, mintha tegnap történt volna, és ez egy ilyen predesztinációt ad arra nekünk, hogy világ életünkben mi egy ilyen futball nemzetként könyveljük.
Az a baj,
el,
hogy én nem vagyok ilyen. Tudod, miért nem vagyok? Mert amit a magyar labdarúgás velem művelt arra fogékony időszakomban, arra nincsenek szavak. Már mint negatív értelemben, tehát hogy valami hihetetlen. Tehát, hogy ugye minden 10 éves srác beleesik abba a hibába, hogy elkezd meccsre járni, meg nem tudom, de olyan gyalázatos mérkőzéseken vettem részt, mínusz a videóton UEFA kupa menetelése, ami csak arra volt jó, hogy a kontrasztot, hogy lehetne ilyen meccseken is részt vennem, és nem ezeken a gyalázatos kutyaütő, botlábú, nem tudom még milyen kliséket pufogtassak el, úgyhogy értem, amit mondasz, de Én engem már a 6-3 sem tud megacélozni ebben sajnos.
Na, nem baj, azért kultúrtörténeti szempontból mindenképpen érdemes megemlékeznünk róla, és hát a hallgatók is itt megosztották velünk ezzel kapcsolatban a véleményüket. Hát az a helyzet, hogy ha van egy pici időnk még a hírekig, akkor hadd szúrjam azért ide, hogy hát mert ugye tudod, nekem a klímaváltozás, meg a fenntarthatóság egy fontos része az életemnek. És egyébként meg kell, hogy említsem, hogy vasárnap volt egy nagyon fontos esemény, záró esemény, mert ugye november 11-én kezdődött, 22-ig tartott az ENSZ klímacsúcs, ez a COP29, ahol egyébként a vasárnap a résztvevő országok még azért elfogadtak egy 300 milliárd dolláros globális finanszírozási célt, és ezzel úgy gondolták egyébként, hogy segíteni fogják majd az éghajlatváltozással küzdő országokat. Ezt írja a Reuters, és erre hivatkozva jelent meg egy cikk a Portfólión. Egyébként nem ment nagyot ez a hír.
Nem.
Láttam.
Hát, mert már nem hisz benne a média munkások többsége, hogy ennek van-e értelme. Nem tudom miért egyébként. Mi azért foglalkoztunk vele a klímacsúcs kitörésekor is, meg
igen, közben, igen,
is,
közben is.
És majd még fogunk
jó,
szerintem.
Jó, figyelj, ezt alátámasztandó, amit mondasz, hogy annyira nem hisznek benne, ez az a helyzet, hogy a részvevők sem annyira.
Igen.
Mert hogy a indiai delegáció tagjai azt mondták, hogy hát figyeljetek, srácok, ez így nagyon kevés lesz. Aztán az ENSZ képviselői pedig azt mondták, hogy de srácok, jó lesz az, higgyétek el, elég
hát
lesz.
Most kinek higgyünk, érted?
Igen, igen. Úgyhogy, na mindegy, ez a sztori lezárult vasárnap este, meglátjuk, hogy milyen fogalatja lesz majd.
Okay.
Ezt gondoltam, megosztom veletek azért.
Nagyon helyes, nagyon kedves vagy. Köszönjük szépen. Most Schmidt Andi home office-ból híreket fog mondani, hallgatsak.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 11-es perc van, megint lehet reklamálni, hogy mikor kezdődik már a Millás reggely, de nem érdemes, mert nem veszük tekintetbe az ilyen irányú kritikákat. Szól a Millás reggely, szól a Rádió Café 98.0-án, Nyúl Zsuzsival.
És Mihálovics Andrással.
Tök jó, mert végre mindenki tudja, hogy ki melyik hanghoz melyik név tartozik.
Így van, egy fiú, egy lány, jó. Igen. Egy fiú, egy fordított.
0630-as 698-0-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber.
Így van, és jönnek is szépen az üzenetek, egyébként főleg ma a közlekedéssel kapcsolatban. Hajnalban Vecsésen a Market Centrálnál kivették a lámpát, nincs jelzőlámpa, hatalmas a dugó, mert hát ugye jó magyar szokás szerint mindenki akar menni minden irányba, írja nekünk Utomi. Na most az a helyzet, hogy én onnan jöttem befelé ma reggel, én akkor még annyira nem tapasztaltam egyébként dugót, de hát gyorsan változik minden. Hát igen, aki most esetleg a reptérre tartanak, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy hosszabb lesz majd igen. a menetidő.
Egy másik hallgató azt reklamálja, hogy miért nincsenek búza és kukorica árfolyamok a tőzsdei blokkban. Azért, mert Budapest és Vétel körzetében adjuk a Millás reggelit. Itt nyilván vannak olyan emberek, akiket ez érdekel, de ezek kisebbségben vannak az én meglátásom szerint. Már a Richter és OTP részvény árfolyamokkal is időnként bajban vagyunk, hogy tényleg érdekel-e annyi embert, mint amennyit rászárnunk sajnos. De mindegy, lesz egyébként ma kukoricáról, meg búzáról szó, a Mijálovics gazda rovatba 9 óra után nem könnyű téma kerül ez ügyben napirendre, úgyhogy addig kitartás a gabona fanoknak. No, jó. Más, Gézu megjött, mi volt a program vasárnap ebéd után? Ott van az a szemüveges úriember.
A szemüveges úriember ott a Viberről. Most már azt is tudjuk, hogy hogyan néz ki, akkor mindenki tudja, igen. hogy Gézu
mi volt a program vasárnap ebéd után? Diavetítés. Írja a Hajkut.
És nálatok?
Biztos kicsik a derke. Nálunk társas játék megfejtés volt, ami nem sikerült jól.
Aha. Jó, hát amúgy is olyan volt az idő, hogy ilyen kis szundis, lájtos, pihengetős családi
mondjuk ki a bekuckózós, ez az! Kántor Endre imádja a bekuckózós szót.
Úgy érted, hogy most ironizálsz, hogy...
Teljesen, ő dűrolmot kap ettől.
Van egy pár dolog. Egyébként az ő egyik ilyen másik kedvenc idézete, amit szoktam tőletek így hallani, az a jó hallgató hallgat.
Igen. Felszólítás. Az akkor van, amikor felidegesítik a hallgatók.
Így van.
Én nagy barátja vagyok, amikor idáig eljut Endre, mert sokkal szórakoztatóbb a műsor, hogyha már erre ragadtatja magát. Na nézzük a fővárosi blokkot, mit szólsz hozzá.
Nézzük.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, én imádom a főtájépítész urat, egészen rendhagyó módon közelíti meg a környezeti problémákat, és hála Istennek tök szimpatikus, amit csinál. Aha. Szerintem a szomszédom azért nagyobb fanja neki, mint én magam, mert most épp azt álljál, vagy azt ajánlja, hogy nem kell minden onnan eltakarítani a havat. És ha belegondolsz, az azért nem egy rossz gondolatmenet. Nyilván annyira lazán, mint egyes emberek, azért ezt nem szabad venni, mert ugye síkosságmentesítés is van, stb. Társaságban mindig megy a vita. De azt írja Facebook posztjában Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, hogy szerinte ott kell eltakarítani a havat, ahol járunk rajta, az nem árt a növényeknek sem, viszont a nátriumklorid halálos fenyegetés méreg a talajra, talajéretre, a növényekre. A fő tájépítés szerint inkább homokkal, fakéreggel, fűrészporral szórjuk a lefagyott utcát. A hamu, a salak viszont nem welcome, nehéz fém tartalma és lúgos kémhatása rosszat tesz a talajoknak és a növényeknek. Szerintem az a legfőbb baj, hogy a gyerekek generációi nőnek fel hóember és hóvár építő tudás nélkül, hanem az is, hogy nincs elég hideg ahhoz, hogy a kártevőket megtizedelje, trópusi betegségeket hordozó fajok telelnek át, tömegével pusztulnak el a hideget szerető, igénylő, északi vagy hegyvidéki elterjedésű fajok.
Annyira örülök egyébként, hogy olyan komplex módon szólal meg ebben a témában, igen. hogy nem csak elmondja tényszerűen, hogy szerintem miért jó, vagy miért nem, hanem benne van egy ilyen plusz információ, amit így by the way jó, ha tudsz. Szóval ez szerintem egy nagyon, nagyon jól sikerült kis poszt volt. Na, ha már itt a környezetvédelem kontra ökológiai dolgokról beszélgettünk, akik is maradunk a fővárosnál, Karácsony Gergely javasolta, hogy a zöldrendszámos autók ingyenes parkotását szüntessék meg Budapesten, mert hogy hát ő azt mondja, hogy ez már elavult ez a kedvezmény. és nem ösztönzi.
Hát igen.
A környezetbarát közlekedést. A cél egyébként az, hogy igazságosabb legyen a parkolási rendszer, amely egyébként jó lenne, hogyha támogatna a közösségi közlekedést és a fenntartható város használatot.
Igen.
Vita lesz ebből szerintem hatalmas.
Igen. Évente 15-16 millió utas fordul meg a Liszt-Ferenc repülőtéren, és 500-600 bűncselekmény történik, uh-huh. Ott a rendőrök intézkednek. Egyébként egy videó jelent meg erről az interneteken. A túlnyomó többség a bűncselekményeknek lopás. Ment egy időben a feladott csomagok fosztogatásai, de amióta kötelező a testkamera használata a földi kiszolgáló személyzetnél, ez gyakorlatilag eltűnt. Van azonban egy felfutó új bűncselekménytípus, az utazó tolvajok.
Gyerekek, őrület, tehát megéri, nem vám köteles, hogy mondják, ezt cuccokat ellopni, parfüm, nem tudom, napszöveg, ilyesmi, és akkor ezt így utaztatjuk.
Fapados
és...
jegyekkel igen. utazgatnak igen. Európán igen. belül, igen. és a repterek vámmentes boltjait fosztogatják, kisméretű, de értékes állatokat, ahogy mondtad, parfümöket, napszemüvegeket csornak el, egy nap 2-3 reptéren is megfordulnak.
Brutális. Most kézzed-e, valaki erre áll rá, hogy repked a világban, és visszalopkod mindenfélét. Na jó, ha már itt az ilyen drága dolgokról, meg luxus dolgokról beszéltünk, akkor említsük meg a Telexnek, pontosabban nem a Telexen jelent meg, de mindegy, mindjárt majd megjelölöm a forrást, hogy hol is találtam, bocsi, kicsit összezavarodtam. Szóval az a helyzet, hogy megnézték, hogy a luxus utcák tekintetében hogy állunk mi, hogyha nézzük a rangsort. Jelentem, a Váci utca 44. helyen áll egyébként ebben a rangsorban. Egyébként Hongkongban talán a legdrágább luxus bevásárló utca. Európa picit visszaesett, mert hogy a globális környezet nem annyira kedvezett, főleg egyébként a Covid időszakban a luxusiparnak, de érdekes, hogy Bécs és Prága még így is megelőz minket ezen a listán, ahol tehát mi a Váci utcával a 44. helyen állunk.
Oké, na ennyi fért a Budapest rovatunkba, és a következő blokkban pedig a minimálbér hatásait fogjuk boncolgatni egy szakértővel. Vajon elég, nem elég mármint a dolgozóknak, és ki tudják-e termelni a vállalkozók, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, maradjatok velünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na megvan a nagy megállapodás, egymás vállát veregetik, ha minden igaz, a szakszervezetek, meg a munkaadók, meg a kormány, lesz minimálbéremelés, de hogy ennek milyen piaci hatásai lesznek, vagy gyanítom, lehet, hogy a munkavállalók se boldogok, de a munkaadók sem már ahogy az menni szokott mi nálunk. De majd egy szakértő rendbe teszi ezeket a dolgokat, ő Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Most akkor örülünk, Vincent, hogy a ponyvaregényből idézzek.
Hát igen, ez egy fura egy állapot, mert szerintem mindenki egy kicsit keserű szájízzel nyerte le ezt a pirulát, ugyanis a munkavállalók átlagosan a szakszervezetek által legalább 12%-ot szerettek volna kérni, a munkaadók pedig maximum 8%-ot szerettek volna fizetni, és hát ott van a háttérben az állam, mint az egyik legnagyobb foglalkoztató, akinek közel 1 millió munkavállalója van, egy ígérettel a zsebében, hogy majd hogy fog emelkedni a bér, de ugyanakkor a másik oldalon azért elég komolyan a zsebébe kell nyúlnia, hogyha tartani akarja ezt a növekedési ütemet, amit kinyilatkoztatott. Szóval ez egy ilyen vegyes kép. Mi megkérdeztük a munkavállalókat, kíváncsiak voltunk, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. A 61%-a a munkavállalóknak egyébként úgy érzékeli, hogy romlottak az élethelyzetei, és bizony-bizony, még hogyha lesz is béremelésük, akkor is hát ilyen elég negatívan látják a dolgokat, de hát ugye ezzel már hozzászokhattunk.
Hogy na de volt, akkor egy olyan kérdés, ott tegyek fel, hogy volt majd, hogy elégedett volt a munkavállaló a fizetésével, és a vállalkozó meg nem kezdett el sírni, hogy ezt hogy fogja tudni kitermelni? Vagy ne adj Isten magától adott volna béremelés, mert én akárhány bértárgyaláson vettem részt, mindig azt mondták, hogy nagyon rossz az év, nagyon nehéz dolgunk van, majd jövőre Andriskám.
Igen, nagyon jó a kérdés, de alapjában véve inkább azt mondanám, hogyha megnézném tavaly is, és tavaly előtt is feltettük ugyanezt a kérdést, és százalékosan eltér, tehát a negatív irányba a válaszadás jellemzően 3-4 százalékkal azért pozitívabbak voltak az emberek tavaly és tavaly előtt. Még mondjuk a munkáltatók, ők meg, hogyha megkérdezzük tőlük egyébként, hogy mit vár, akkor jellemzően azt mondja, hogy a 60%-a, hogy őrül, hogyha meg tudja tartani a jelenlegi állapotát, és 11% masszívan azt tudja mondani sajnos, hogy ő tuti negatív irányba fog fordulni, és csupán 28% az, aki azt mondja, hogy bizakodik a jövőben, és hiszi azt, hogy jobb lesz a helyzet.
Na de figyelj, van egy olyan paradox helyzet, hogy ugye nagyon feszített a munkaerőpiac. És azért feszített, mert hogy nincs elég munkavállaló, ezeknek egy része meg Nyugat-Európába tart, vagy már ott is dolgozik. Ha ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, akkor pariba kell lenni valamennyire a béreknek, de javíts ki majd persze, ha tévedek, a nyugat-európai szinten, hogy ne menjenek el a magyarok Nyugat-Európába még többen dolgozni, és gyaníthatóan valami ilyesmit ismert fel a kormány akkor, amikor azt mondta, hogy majd akkor elérjük belátható időn belül az 1000 eurós minimálbért, és meg majd 1 millió forint lesz a fizetés Magyarországon. Szóval sok ilyen ígéret van, ami erre reflektálna.
Igen, nos, hogyha megvizsgáljuk ezt az 1000 eurót, ezzel nagyjából ugye a lengyel minimálbér mellé fogunk felzárkózni, hogyha a lengyel minimálbér itt marad, ahol most van, ez olyan durván olyan 977 euró. Az élmezőnyben lévők azért nagyságrendileg nagyobbak, tehát 1500 euró felett vannak bőven, sőt, most itt nem is akarom bemondani a legnagyobb értéket, mert az olyan messze 2000 fölött van. Mi próbálnánk elszakadni, inkább lehet azt mondani, azoktól a környező országokban lévő minimálbérektől, mint amilyen a román, vagy mondjuk a szlovák, és inkább kiugrani ezek közül, hogy igen, lassítsuk az elvándorlást, viszont emellé elengedhetetlen, hogy fejlődjék úgymond a termelékenység, a hozzáadott érték is. Különben, hogyha ez nincsen egymás apariba, akkor valójában fedezet nélkül emeljük a béreket.
Egyébként milyen kompenzáció tervez a kormány a vállalkozások számára a bérterhek növekedése miatt? Gondolkodnak-e egyáltalán ilyenben? Ez ugye elsősorban a versenyszféra stabilitása szempontjából lehet fontos kérdés.
Nos igen, ugye a 2010-es évek elé jellemzően mindig a szocióhoz nyúlt a kormány, tehát hogyha szerette volna valamilyen módon növelni úgymond a munkáltatóknak a termelékenységét, vagy úgymond a jobb fizetőképességét, és csökkentve ezen terheket több forrást tudnak átcsoportosítani pont a fejlesztéseikre. Most, hogyha megkérdezzük a cégeket, azért lehet azt mondani, hogy pont az elmúlt években sajnos nem tudtak olyan mértékű beruházásokat végrehajtani, hogy úgymond ez a fajta termelékenységi indexük növekedni tudjon, és bizony ez is egyfajta ilyen csapdahelyzet, és éppen ezért is fontos az, amit a kormányzat egyébként valahol a sorok között megjegyzett, hogy ez a fajta növekedés ütem csak abban az esetben végrehajtható, hogyha az inflációs ráta gyakorlatilag nem növekszik, és marad 3% alatt, és a gazdasági növekedés pedig 3-6% között. Ugye az idei évben a növekedésünk nem fogja elérni az 1%-ot sem, annak ellenére, hogy a tervek bőven e feletti értékről szóltak.
A felvetődött bennem az is, hogy ki tudja, mert ugye ezt szoktuk mondani, hogy az emberek nem keresnek ereget, ezért elmennek nyugatra, ez a munka a vállalói nézőpont, mert hogy ott sokkal jobban fizetik őket. De a másik oldalon meg rettegünk attól, hogy hú, hát akkor nem tudják kigazdálkodni ezek a magyar cégek.
Igen.
Ki tudják ezt gazdálkodni? Mert ez elég ambíciózus, több lépcsős béremelés jelent.
Nos igen, ha megnézzük a megszűnt cégeket, hogy milyen számban dőltek be az elmúlt két évben, és akkor ugye azt lehet látni, hogy éve szinte olyan 30-40 ezer cég engedi el magát gyakorlatilag, vagy számolják fel őket, vagy kerül a teljes kilátástalanság felé, és emögött a legnagyobb százalékban inkább a növekvő bérverseny az, amit nem bírnak tartani ezek a cégek. Itt épp úgy benne vannak a KKV-sok, vagy azok, akik egyébként mondjuk amikor az energiárobbanás volt, akkor egyszerűen nem bírták tartani a versenyt, vagy azok, akik ott tartanak, hogy a szolgáltatásaikra nem tudják átültetni ezt a megnövekedett értéket. Úgyhogy tény is való, hogy ha nem történik valamilyen típusú fejlesztése a cégeknek, akkor csupán azzal, hogy bért növelünk, anélkül, hogy lenne mögöttes fedezet, az egy elég zsákutca. Ha azt szeretnénk, hogy a munkavállalók ne menjenek el külföldre dolgozni, tény is, hogy rendkívül fontos az az érték, hogy mi a bérük. Vizsgáljuk azt is, hogy egyébként miért mobilisak a munkavállalók, tehát úgynevezett mobilitási indexet csinálunk, és azt látjuk, hogy a bér egy dolog, viszont mellette nagyon fontos az is a munkavállalóknak, hogy stabil legyen, kiszámítható legyen az életpályájuk. Ugye, hogyha azt lehet látni, hogy a különböző gazdasági mutatók olyan ingadozással vannak, mint amilyenekkel sajnos ma Magyarországon néha találkozunk, az kihat a cégek működésére, és az kihat a munkavállalók egyébként érzetére is. Éppen ezért nem csak a stabil munkahelyek, hanem az is nagyon fontos, hogy az, amit keres, azt egyébként hogyan tudja, hogy is mondjam, a hétköznapi életvitelére
jut-e egyről a kettőre az ember a fizetéséből, vagy nem? Ugye ez egy nagyon jó kérdés.
Pontosan.
Még egy dolog itt van, és ehhez a témához kapcsolódik, ez pedig az európai minimálbér. Szó van arról is, hogy ezt is bevezetik, és hát ez, hogy is mondjam, csak magyar szemmel nézve, magyar munkavállalói szemmel nézve, nagyon várjuk már, hogy bevezessék ezt a minimálbért. A kérdés az, hogy ezt elbírja a magyar gazdaság.
Nos igen, itt az európai minimálbér kapcsán nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy fix szám, és teljesen lényegtelen, hogy én most Írországban, Oroszországban vagy Magyarországon ülök, ezt mindenki meg fogja kapni, és ugyanakkor érték, de nem erről van szó, hanem ugye ez egy iránymutatás az országok részére, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag az átlagbér, az adott ország átlagbéréhez köti a minimálbér összegét, és ez ugye gyakorlatilag az átlagbér 50%-ának kéne lennie. Ha az átlagbért nem tudjuk megfelelő mértékben emelni, akkor hiába érjük el ugye az 50%-ot, hogyha abból nem tudunk megélni. Uh-huh. Ugye ez egy olyan iránymutatás, ami bár meghatározza azt, hogy minden Európai Uniós munkavállalónak joga van olyan bérhez jutni, amiből hogy is mondjam, nincs a szegénységi küszöb alatt. Viszont visszakanyarodunk oda, hogy az európai minimálbérnek akkor van igazán értelme, hogy egy eurót euróval tudunk összehasonlítani. Tehát Magyarországon ugye nincs euró, tehát az árfolyam ingadozásnak hála azért 10-20%-ot is el tud mozdulni ez az összeg. A másik pedig, hogy az előbb említett hozzáadott érték, hogy az előbb említett életszínvonal minőségét el kell érni, és akkor van mit mihez hasonlítani. Sajnálatos módon ebben nagy lemaradásban vagyunk, és abban igazad van, hogy az unióból iszonyatosan nagy az elszívó erő. Ma unió szerte 3,5 millió üres pozíció van, ami rettentő nagy vákum, hogyha mi szeretnénk itthon tartani a munkavállalókat, akkor ez az egyik megoldás, hogy emeljük megfelelő módon a béreket.
És hogy vajon várható-e az, hogy az elmúlt évek, vagy az elkövetkezendő években akkor esetleg újra tárgyalják a lehetőségeket, erre mennyire lesz nyitottságot, vagy lehetőséget, mindannak tükrében, amit az előbb elmondtál? Ugye 2027-ig ismertették a minimálbérre vonatkozó számokat.
Hát igen, mert egyébként a szakszervezeti oldal ezt szerette volna, hogy a három évre előre legyenek fixálva ezek az értékek, kicsit hasonlatosan a pedagógus vagy a egészségügyi dolgozók bérnövekedéséhez hasonlatosan, hogy már most rakjanak be egyfajta ilyen ékeket a rendszerbe, uh-huh. és biztosan elérjék azt a fajta 13-14%-os növekedést a következő két évben. Ez egyik oldalról egy nagyon jó taktika, a másik oldalról tény is való, hogy az a fajta gazdasági növekedés, amit a gazdasági miniszter is előrevetített, ez egy kulcskérdés, hogy ez
meg lesz-e. Ha meg lesz, akkor lesz fedezet, ha nem lesz, meg akkor nem lesz. Gondolom, ilyen egyszerű, akkor nehezebb lesz kigazdálkodni. Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, köszönjük. Elgondolkodtató volt ez az egész, és akkor még nem is tértünk ki arra, hogy mikor lesz nekem 1 millió forintos fizetés, amit ugye a miniszterelnök úr is belengedett, de majd ez egy másik beszélgetés témája lesz. Köszönjük szépen az interjút. Szép napot!
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Egyébként nagyon érdekes hallgatók is megmozdultak ebben a dologban. Valaki azt írja, hogy nálunk két ember elégedett a fizetésével, a főnököm meg én a főnökömével, a főnököm meg az enyémmel. Nagyjából így állunk.
Igen. Most jön a napközi, aztán pedig egy kicsit a makrogazdaság világába kalauzoljuk el Nyúl Zsuzsit is, és a hallgatókat is. Amerikai fogyasztási kiadások, erre fog figyelni rettegve az összes tőzsdei kereskedő.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
A makrogazdasági naptárt lapozgatva bele botlunk egy olyan, hogy lakossági fogyasztási kiadások magárindexe.
Mennyire
az ember
hangzik.
Áll és néz, hogy ez miért kell nekünk, de majd szerencsére
lehozzuk
mentővel
egy kicsit a
dob nekünk Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát hol érdekel bennünket, magyarok, hogy a jenkik milyen magárindexen fogyasztják a hamburgert?
Miért érdekes ez nekünk?
Igen. Jó kérdés. Ugye hát azt nyilván azért azon nem döbbennek meg a hallgatók, hogy az USA-ban zajló folyamatok, ezek mozgatják a világot, tehát ezt önmagában nem részletezném. Ez a fogyasztási kiadások magárindexről azt kell tudni, hogy ez a Fed kedvelt inflációs mutatója, tehát ugye ott is van fogyasztói árindex, csak a fogyasztói árindex ott csak a városi lakosság kiadását méri, uh-huh. és ráadásul van még annak egy-két tulajdonsága, amit nem szeretnek annyira, hogy a súlyokat ritkán változtatják, ugye az azért baj, hogyha egy terméknek nagyon megnő, vagy megesik az ára, akkor nyilván annak a fogyasztási aránya megváltozik. Szóval a Fed szereti, de ennek az a szépsége egyébként, hogy ez sokkal később jön ki, mint a fogyasztói árindex, ugye, ami nálunk is van. Tehát itt még októberi adat jön, miközben majd beszélni fogunk róla, gondolom, ugye az euróvezetre már novemberi inflációs adat jön. És ugye októberről egyébként már láttunk egy fogyasztói árindexet az USA-ra, ami nem lett, tehát ami erősebb lett a vártnál, és igazából ennek alapján jó részt itt is az a várakozás, hogy ez a fogyasztási kiadások magárindex, ami bocsánat, még annyi, hogy ugye a magárindex az annyit jelent, hogy a volatilisabb elemeket, tehát az élelmiszer, energia, ezeket nem veszik bele. Ez olyan, mint a maginfláció, csak ugye ez egy kicsit más koncepció mutató, mint említettem. Uh-huh. Tehát itt 0,3%-os havi változást vár a piac, ami a második ilyen adat lenne, ami azt jelenteni, hogy hát akkor két hónapja ugye évesítve azt a 0,3-at, hogyha az 12. hatványra emeljük, ha még matekból emlékszünk, akkor ugye az bőven 3,6% fölött van, a Fednek meg 2% az inflációs célja. Nyilván azért ezek a havi adatok volatilisek, de azt jól mutatja, hogy mintha megakadt volna a dezinfláció. Úgyhogy hát érdekes lesz, hogy ez valósul-e meg, ennél jobb, akár ennél rosszabb adat. De az is igaz egyébként, hogy azért egy kicsit erről elviszi most a showt, ugye a Donald Trumpnak a megválasztása.
Hát bizony, meg az ő gazdaságpolitikai programja élén a vámháborúval, ami azt szokták mondani a közgazdászok, hogy az majdnem biztos, hogy áremelkedés, hiszen azért ez az ár, mert nincs vámháború, ha van vámháború, és akkor a kevésbé hatékony, ám de hazai cégeket előnybe részesítjük, akkor óhatatlanul áremelkedéssel nézünk szembe.
Így van, és hát itt ilyen 1-2 százalékpontokat is számolgatnak az USA-ra, hogyha az, amiket Trump ígért, az, az megvalósul, mint inflációs többletbe. Hát igazából meglátjuk, hogy mi lesz. Azért még hozzátenném egyébként, hogy itt a piac meglehetősen nagy bizonytalanságban van, mert ugye van, meg volt ez a Trump trade, hogy magasabb lesz az infláció, nagyobb hozamok, stb. De ugye azért van itt egy olyan vonal is, hogy itt ilyen elég drasztikus költségvetési kiadásokat elkezdtek belengetni, amit ugye ennek a Dodge nevű, vagy Bece nevű ilyen, hát egyébként ez egy tanácsadó testület, tehát majd meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg, de hogy azért elképzelhető, hogy ugye itt az inflációs hatások mellett, hogyha itt nekiállnak faragni a költségvetés kiadási oldalát, akkor igazából ezek nem feltétlenül lesznek olyan nagyok, hogy tehát alapvetően most azért ezek a hírek mozgatják a piacot, és ugye itt a hétvégén még ez az USA-ra, és a hétvégén ezzel kapcsolatban még volt egy a piac által pozitívan fogadott hír, hogy ezt a Scott Bessent nevű úriember, egy pénzügyminiszternek, aki alapvetően...
Igen, mit ad Istenért is hozzá, hiszen ugye Soros György mellett volt az alapkezelőnek a munkatársa, nem is rossz üzletember, úgyhogy azt meg gondolom örömködtek a piacok, hogy egy ember, aki ért hozzá.
Igen, tehát valamit estek is hozzá. Szóval azért most a magárindex mellett azért ezek nagyon mozgatják a hozamokat, meg a tőzsdéket, úgyhogy hát igazából az USA-ról nagyjából ez a helyzet.
Térjünk át egy kicsit az inflációs mutatókra az euróvezetben. Mit mutatnak a novemberi számok eddig?
Hát ugye itt most várakozás van egyelőre, ugye itt ez pénteken jön ki. Az infláció az euróvezetben ugye alacsonyabb, mint az USA-ban, mert az USA-ban inkább ilyen 2,5-3% körül, az euróvezetben meg inkább ilyen 2-2,5% körül van. Ugye most a headline, tehát a főmutató az váraton 2-ről 2-4-re gyorsul a piac várakozása szerint. Ebben jó részt ilyen bázishatások, tehát tavalyi energiárcsökkenések kifutása van. De az is igaz, hogy az elmúlt hónapokban az élelmiszer árak egy kicsit meglódultak. Amitől ez az adat egyébként nagyon érdekes lehet, az leginkább az, hogy tavaly novemberben volt egy meglepően nagy esés a szolgáltatás inflációban, amire akkor nagyon ráugrott a piac, és akkor csökkentek a hozamok, nőttek a kamatcsökkentési várakozások, és igazából az lesz a kérdés, hogy ez ebben a hónapban megismétlődik ez a nagy csökkenés, mert hogyha megismétlődik, akkor valószínűleg ennél a 2-4-nél alacsonyabb lesz az inflációs mutató, és egyébként az muníció lehet akár egy nagyobb decemberi kamatcsökkentése is az LKB-nak. Most ugye 25-öt vár a piac, illetve a múlt héten elkezdett ez billegni 50 felé, mert hogyha emlékszünk, elég gyatrák lettek ezek a novemberi beszerzési menedzser indexek az euróvezetben, főleg az volt a meglepő, hogy a szolgáltató szektor is beesett 50 pont alá, ugye a feldolgozóipar az már jó ideje gyengélkedik, de most ugye a szolgáltató szektor is elkezdett gyengélkedni. Szóval az a lényeg igazából, hogy azért ez az inflációs adat, ez megmozgathatja az európai hozamokat igazából, és hát így nyilván a tőzsdéket is.
Én azon is csodálkozom, hogy itt nem Donald Trumpról szólnak a hírek, mert hogy azért az ő elképzelései ugye kezd kimászni a gödörből az európai gazdaság, de hát ezt vissza is lökhetik a Trump elképzelései, hogyha komolyan veszi ezt a vámháborút. Ezeket nem árazzák a piacok? Ezzel nem számol az LKB?
Hát ugye az LKB-nak szeptemberben volt utoljára előrejelzése, biztos, hogy számom, most decemberben jön ki az új. Hangzottak-e nyilatkozatok döntéshozók részéről, nyilván, hogy ez nem jó irány. Én egyébként azt gondolnám, hogy akkor is, hogyha itt rövid távon vám bevezetés van, az inkább lefele hat az európai hozamokra egyszerűen azért, mert ugye a német gazdaság az eleve igencsak gyenge állapotban van. Most valószínűleg ezek a vámok Írország mellett, ugye Németországot érintenék a legerőteljesebben, tehát a konjunkturális az nagyon gyenge lenne, tehát valószínűleg az LKB nem teheti meg, hogy csak az inflációra fókuszál, de hát ezzel még ugye eléggé előre szaladtunk, mert ugye még igazából nem tudjuk, tehát ugyanúgy itt se tudjuk, hogy mit fog csinálni a Trump adminisztráció, de egyébként az biztos, hogy az elmúlt hetekben azért, mióta kiderült ez a Trumpot megválasztották, azért nem muzsikáltak el az európai tőzsdék, tehát az amerikai tőzsdék körültek ennek, azért az európai tőzsdék nem annyira.
Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, meglátjuk majd, és a pénteki
szépen.
Ja, nem akarjuk, hogy benned maradjon valami, hajrá!
Még valami?
Igen. egy mondatot szerettem volna mondani, hogy pénteken Moody's hitelminősítő
felülvizsgálat
Magyarországra, ahol várhatóan nem történik semmi, úgyhogy az lenne a jó hír, hogyha nem történne semmi, ugye már az S&P volt, azt hiszem egy pár héttel ezelőtt. Ugye itt két kategóriával vagyunk a befektetésre ajánlott fölött, stabil kilátással, tehát itt azért valószínűleg nem történik semmi kedvezőt. Lát pozitívat, meg így azért a magyar makrofolyamatokat elnézem, most egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez... Mm-hmm. Ilyen minősítés irányba kedvező.
Jó, akkor várjuk a pénteket.
Jó, több szempontból is várjuk a pénteket. Köszönjük szépen.
Köszi, hello.
Szervusz, szia. Kovács Mihállyal, az OTP Elemzési Központ elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Ne bántsátok a Zsuzsit!
Na, tényleg. Valaki
már vitriolos kritikák vannak, pedig hát szegénynek nincs könnyű dolga a medvével, ahogy mások megfogalmazták, vagy lehet, hogy könnyű, nem tudom.
Egyelőre úgy tűnik, hogy könnyű.
Támogassátok
szerintem...
őt, nem egyszerű. Aki ezt gondolja, az egyszer jöjjön be, megbeszélem az áccsal, hogy addig elmegy kávézni, és akkor velem lehúz egy negyed órát, majd megtudja, hogy az milyen. És mindezt ugye órákon keresztül bírni, úgyhogy...
Igen, és én már itt vagyok lassan három órája mellett csillogó szemmel, de ne felejtsük el, hogy nyilván én itt azért az adás előtt is érkeztem.
És már itt minden volt, küzdő, sportbeli továbbképzés, román belpolitika, minden
mindenről beszélgettünk, ez mind az egyébként adáson kívül volt. Gondoltuk, hogy megosztunk pár dolgot a hallgatókkal, de hát szoros az adásmenetünk, úgyhogy rohanunk tovább.
Egyébként lehet írni, nem tudjuk a közlekedés, annak nagyobb teteje van a személyeskedő üzenetekkel szemben, ha megírjátok, ha valahol lehet, és ha valahol nem lehet közlekedni, 0636 980 980, mert ezzel egyébként másokon is segítenétek. Amíg munkaerő hiány van, nyugodtan lehet emeltetni a fizetéseket, a piac meg majd átrendez, írja a hallgató. Egyébként én is ezen gondolkodom, hogy tényleg, hogyha ezeket a fájdalmas lépéseket nem lépjük meg, jelesül nem növeljük a hatékonyságát, a versenyképességet a magyar gazdaságnak, akkor hiába ácsingózunk Ausztria után, meg hiába mondjuk azt, hogy majd akkor az európai bérszínvonalhoz felzárkozunk, ha ezt nem tudja kitermelni a magyar gazdaság, akkor nézhetünk, és maradunk összeszerelő üzem.
Két dolgot tennék hozzá, amit említesz a hatékonysággal kapcsolatban, ne felejtsük el, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése ezt a hatékonyságot növelni fogja, de valószínűleg itt akkor a munkaerővel kapcsolatos kihívások is egyből megjelennek. Erre egyébként a mai adásban még vissza fogunk térni. A másik pedig, ami a munkavállalóknak a komfort érzetével és egyáltalán azzal van összefüggésben, hogy milyen formában szeretnének munkát végezni. Egyre nagyobb kihívást jelent a home office-nak a hibrid módra való átállás és a teljes megszüntetése, és ez most már a HR szakmában egyébként egy elég adekvált kérdés, hogy hogyan fognak ehhez alkalmazkodni. A cégek nem szeretnék már ezt a home office-t
alkalmazni. Igen, hallani, mindenki.
És meglehet, tehát ez is összefüggésben van mindezzel, amit említesz.
Aztán valaki azt írja, hogy 2010 óta nem lehet nátrium kloriddal, de ezt nagyon sokan nem tudják. Tehát ezt higgyétek el, hogy attól, hogy nem lehet valamit Magyarországon, attól még bőven. Igen, benne, és... hiszen nem lehet a buszsávba autózni, ugye, hogy csak egy példát mondjak Magyarországon, aztán láss csodát.
Fejlődésben vagyunk, legyünk pozitívak, mindenhez kell egy folyamat, amíg hozzá fogunk szokni. Egyébként jött ezzel kapcsolatban még egy tök jó észrevétel, az egyik hallgatótól javasolják neked Gyulai Ivánt, akivel környezetvédelmi témákról nagyon jól tudnátok beszélgetni. Én is mondtam neked egyébként, hogy egy ilyen macis rovatra nyugodtan behívhatnád, zseniális Gyulai Ivánt. Imádjuk, szeretjük, ökológiai közgazdász.
Megfogadom.
Egyébként érdemes utána nézni és olvasni az ő műveit.
Oké, most jön Schmidt Andi home office-ból a hírekkel. Fogadjátok szeretettel!